szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, mindenki, aki eljött erre a mai szombatnapi Isten tiszteletre. A mai nap azon fogunk gondolkodni közösen, hogy hogyan lehet Krisztussal találkozni személyesen. A Biblia alapján lehet, bár ez sok mindennek ellent mond, többek között a fizikai realitásnak, vagy a fizikai törvényeknek, hiszen Krisztus nem él ezen a földön most ebben a pillanatban testileg. Mégis sok hívő ember megtapasztalta azt, hogy lehet vele találkozni. Krisztussal nem úgy találkozunk, mint egymással. Pont amiatt, mert hogy fizikailag nincs itt közöttünk, őt nem látjuk és nem halljuk emberi módon. A vele való találkozás az lelki érzékszerveinkkel, a gondolataink szintjén történik, mégis valóságos. Nem látom őt a szemeimmel, de mégis tudom, hogy itt van. Bár ezt nem tudom másoknak megmutatni, vagy másoknak bebizonyítani, hogy én őt látom, érzékelem, ez csak számomra egy tapasztalat. És éppen ezért ennek a találkozásnak van egy árnyoldala is, egy kockázata is, összetéveszthető képzelgéssel, vagy valamiféle önszuggesztióval, sőt, mi magunk is összekeverhetjük magunkban ezt az élményt. Az ember el tudja hitetni magával, hogy találkozott Krisztussal. Képesek vagyunk úgy magunkban társalogni, beszélgetni, gondolatainkat forgatni, és azt gondoljuk, hogy ő az, aki hozzánk szól. Olyan is előfordul, hogy valaki megtapasztal egy valóságos találkozást, de aztán eltávolodik Krisztustól, és azt hiszi, hogy még mindig közösségben van vele. Nem tudom, hogy fordult-e már elő veletek az, hogy mondjuk ülve elaludtatok. Akár egy Isten tiszteleten is, ugye? És még az ember képes annyira, hogy még álmodik is közbe, és egyik percben még a valóságban van, észleli a valóságot, aztán a következő percben elszundít, és már valamit álmodik, de nincs vele tisztában, hogy ő most nem a valóságot látja. Amikor álmodunk, akkor az az álomvilág olyan reális, olyan valóságosnak szokott tűnni. Mikor jövünk rá, hogy álmodtunk? Hát amikor felébredünk. Ugye hirtelen felébred az ember, és rájön, hogy hoppá, hát én most bizony elszunnyadtam. És lelkileg is hasonló tud lenni a Krisztussal való találkozás. Egy adott pillanatban megtapasztaljuk, hogy tényleg most itt volt. Most valahogy szólt, valahogy a lelkemmel kapcsolatba került. És eltelik valamennyi idő, és azt gondolom, hogy még mindig itt van, de csak akkor fogok rájönni, hogy már nincs itt, amikor újra találkozom vele. És rájövök, hogy hoppá, hát ez az, amikor itt van velem. És tegnap előtt akkor nem volt, akkor valahogy sokkal zaklatottabb, békétlenebb voltam. Akkor nem volt itt, csak gondoltam, hogy itt van velem. Ma egy kicsit azt szeretném megvizsgálni, hogy hogyan találkozhatunk vele, és honnan tudhatjuk biztosan, hogy velünk van. Van-e ennek valamiféle ismérve? Valami alapján erről meg lehet-e győződni? Meg kell találnunk azt a csatornát, vagy azt a hullámhozt, amelyen létrejön a vele való találkozás, mert őt egy bizonyos csatornán fogjuk megtalálni. És ennek a csatornának a neve az, hogy hit. Krisztussal hit által tudunk találkozni. Na de milyen hitről van itt szó? Mert hit és hit alatt sok mindent lehet érteni. Van, aki számára az a hit, hogy elhiszi, hogy Isten létezik, és ezt a világot teremtette, és hogy az életünk fölött valamiféle hatással van az életünkre. De ezt azok is hiszik, akik elveszítik Krisztussal a kapcsolatukat. Vagy soha nem is jött létre valódi kapcsolatuk Krisztussal. Ebbe a hitbe ez belefér. Akkor milyen hitről van itt szó? Legjobb, hogyha magától Jézustól tanuljuk meg, hogy milyen ez a hit. mégpedig egy olyan történeten keresztül, ahol maga Jézus ismerte el valakinek a különleges hitét, a kivételes hitét. Olvassuk el a Lukács evangélium a 7. fejezetből a másodiktól 10. terjedő verseket, ez a római századosnak a története. Tehát Lukács 7, 2-től 10-ig terjedő verseket így olvasom. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt, mondván, méltó, hogy megted neki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már messze, mikor már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, üzenvén neki, Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljő. És ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozott ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak, mondom nektek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz a betegszolgát egészségben találták. Tehát egy pogány római katonáról, egy századosról van szó. A rómaiak a zsidók szemében gyűlöltek voltak. Ugye Róma leigázta az akkori Palesztinát, Judea provincia volt a neve, elnyomás alatt éltek, és hát a zsidóknak ez egy óriási pofoncsapás volt, akik abban bíztak, hogy majd Isten őket felemeli, nagy néppé, nagy nemzetté teszi, ugye ezt ígérte Dávidnak is, és Dávid utódainak is, és hát ilyen messiást is vártak, aki majd ezt fogja véghez vinni. Ehhez képest a zsidók római elnyomás alatt voltak, és hát gyűlölték ennek megfelelően a rómaiakat. De ezt a rómait nem gyűlölték. Valószínűleg azért, mert nem olyan volt, mint a többiek. Például azt olvassuk, hogy szerette az ő szolgáját. Abban az időben a rómaiak a szolgákat rabszolgáknak tekintették, és hát úgy is bántak velük, eszköznek kezelték, hogyha bajuk lett, vagy megbetegedtek, vagy meghaltak, akkor vettek másikat. Akkor ez nem volt probléma. De ez a római szerette az ő szolgáját, és amikor megbetegedett, akkor küzdött érte, szerette volna meggyógyítani, és ugye ezért fordult Jézushoz is segítségért. És hit Jézusnak, elhitte azt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani ezt az embert. Ahhoz, hogy valóban ez a hit, ami így szépen felépült benne, ez működő hit legyen, és olyan hit legyen, amit Jézus is elismer, nézzük meg, hogy milyen akadályokat kellett neki átlépnie. Három nagy akadályt kellett átlépnie, és megnézzük ezt a három akadályt. Az egyik az az emberi előítéletek akadálya. Ugye, ahogy mondtuk az előbb is, a zsidók gyűlölték a rómaiakat, de a rómaiak is gyűlölték a zsidókat. Az, hogy mennyire gyűlölték a zsidókat, azt főleg a római háborúból, tehát a Jeruzsálem ostromából tudhatjuk meg, amikor egy Cesztius csapatai időszámításunk szerint 70-ben tulajdonképpen kivéreztették Jeruzsálemet. Lehet, hogy sokan olvasták közületek Josephus Flaviusnak az erre vonatkozó írását. Elképesztő gyűlölet volt bennük a zsidók iránt. Abból a kis momentumból kaphatunk ebből egy kis ízelítőt, hogy a jeruzsálemi templomot, ami abban a korban tulajdonképpen a világ egyik legjelentősebb építménye volt, és ezt maguk a rómaiak is elismerték, tehát Titus, bocsánat, Cestius mondtam, de Titus volt, aki lerombolta végül a Jeruzsálemet, és a Titus emberei rombolták le a templomot is. Szerette volna megőrizni a templomot, de a katonái a zsidók iránti féktelen gyűlöletükben megtagadták az ő parancsát, és lerombolták, földig rombolták a templomot. Jézus nem sokkal előtte, hát illetve az ő kereszt halála előtt mondta is a tanítványoknak, hogy kőkövön nem fog maradni. Ugye ez azóta szálló igévé vált, hogy mit jelent, hogy kőkövön nem marad, ez innen származik. Tehát elképesztő gyűlölet volt a rómaiakban a zsidók iránt, és ez a százados is római volt, és itt élt a zsidók között. A bőrén érezhette a zsidóknak a függetlenség utáni vágyát és gyűlöletét. De másfajta előítéletek is lehettek. Jézus olyan tanító volt, akit maguk a zsidók is gyűlöltek. Jézus nem szerették a zsidók. Azt gondolhatnánk, hogy Jézus népszerű volt a zsidóság körében. Jézus a lecsúszott rétegnek volt a tanítója. A vámosok, a bűnösök, a paráznák, a csőcselék, a nyomorultak, ők követték főleg Jézust. A tehetősebb középosztály és a magasrangú réteg nem szerette Jézust. Nem fogadták el. Gyűlölték őt, főleg ugye a vallásos zsidó tanítók, tanítói réteg, a farizeusok és a szaduceusok, ők teljes mértékben elutasították őt, és hát ők voltak a nép tekintélye, ő rájuk hallgatott mindenki. Csak azok hallgattak Jézusra, azok követték, akik tényleg lecsúszottak voltak, akik nem számítottak a társadalom szemében. Tehát a századosnak nem csak a zsidók iránti előítéletét és a zsidók gyűlöletét vagy kellett legyőznie, hanem még azzal is szembe kellett nézni, hogy egy olyan tanítóhoz akar menni segítségért, akit maguk a zsidók is kivetnek maguk közül. Amikor felkereste Jézust, akkor azt olvassuk, hogy nem ment oda személyesen, hanem a zsidók véneit küldte oda. És ugye az ember, amikor elsőre olvassa ezt a kijelentést, akkor arra gondolhat, hogy talán azért mégiscsak úgy gondolta, hogy rangján aluli, hogy oda most a csőcselék közé bevegyüljön, és hát ezért nem ment oda, de mégiscsak egy római százados volt. És hogy Jézushoz menni, hát kellemetlen lett volna az ő rangjához bérten. Olvasunk ilyet egyébként a Bibliában, hogy valaki kereste Jézust, de szégyelt vele találkozni? Így van, Nikodémus. Nikodémus is éjszaka ment oda, ugye a magas tanács tagja volt, a Sanhedrin tagja volt, és hát tartott attól, hogy ha kiderül, hogy Jézussal találkozott akkor, és az ő rangjához képest ő oda leereszkedett, akkor mit fognak szólni a többiek, hogy ez károsan fogja az ő megítélését befolyásolni. Tehát egy olyan világban élt Jézus, ahol néhány tanítványon kívül mindenki elutasította. Még azok, akik az ő csodájára, csodatételeire követték őt, még azok is, amikor kiderült, hogy nem akar király lenni, azok is elfordultak tőle. Ugye a mai világban ez nem így van. Ma Jézus népszerűbb, mint valaha. Mindenütt ezt halljuk, hogy kövesd Jézust, fogadd el Jézust. Úgy is mondják, hogy a világ egyik vezető influencere lett. Ma azt is mondhatnánk, hogy könnyű neki hinni. Könnyű neki hinni? Vajon? Könnyebb most hinni neki, mint akkor? Egy biztos, akkor nem volt könnyű neki hinni. Rengeteg emberi előítéletet kellett legyőzni, és ez a római százados le tudta ezeket győzni. És mert neki hinni. És olvassuk azt is, hogy ennek a hitnek előzményei voltak. Nem egyből alakult ki ebben a századosban ez a hit. Korábban már épített a zsidóknak zsinagógát. Elfogadta őket. Valamit talált bennük. Miért tette mindezt? Így olvassuk a Jézus élete a Százados című fejezetében néhány sort olvasok erről. Ez a római, a zsidók formalizmusa ellenére meg volt győződve arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában, ahogyan elmondták neki, megtalálta azt, amire a léleknek szüksége van. Tehát könnyű áttörni a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját? Nem könnyű. De mégis ez a római százados talált valamit. És azt mondta, hogy az, amit én találtam, az, amire a lelkemnek szüksége van, az értékesebb annál, mint hogy engem ez visszatartson. Milyen sok embert tart vissza ma is az emberi előítélet? Nem tudom, hogy kik vagytok, akik máshonnan kerültetek ebbe a közösségbe. Akik mondjuk ebben a közösségben nőttek fel, vagy itt szocializálódtak már gyerekkoruk óta, azok talán nem tudják, de akik kívülről jöttek ebbe a közösségbe, én is többek között, talán megtapasztalták azt, hogy milyen nehéz az emberi előítéleteket átlépni, és emberek véleményén túllépni, akik hát lesújtó véleménnyel vannak egy ilyen kis közösségről. Nem akarok most jelzőket használni. Nem olyan egyszerű dolog. És ez csak azt fogja megtenni, aki tényleg talált valamit, ami a lelkének fontos. Ha nem találunk olyat, ami a lelkünknek fontos, akkor előbb-utóbb el fogjuk hagyni. Előbb-utóbb erősebbek lesznek az emberi előítéletek. Akár közösség működéséről, akár egyes emberek miatt, akár minket ért atrocitások vagy kellemetlenségek miatt olyan emberi előítéleteink lesznek. Erről gondoskodni fog a sátán, hogy el fogjuk hagyni ezt a helyet. Egy dolog tart csak minket Krisztus mellett, hogyha megtaláljuk azt, amire a léleknek szüksége van, amire a léleknek tényleg szüksége van. A következő akadály, amit le kellett győznie ennek a századosnak, az az önfelmagasztalás kísértése. Ez egy rendkívül nehéz akadály, ami minden ember számára nagyon veszélyes. Ugye olvastuk az igében, hogy nem ment személyesen Jézushoz. Miért is a zsidó véneket küldte oda? Nem azért, mert hogy rangján alulinak tartotta volna. A vének elmentek Jézushoz, és megpróbálták őt jó indulatra bírni, mivel úgy gondolták, hogy egy pogány római az nem jogosult Isten segítségére, ezért azt gondolták, hogy Jézust meg kell győzniük, hogy hát ez az ember azért mégis más, és így jártak közben nála, méltó, hogy megted neki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jó szándékkal tették, segíteni akartak, de azért ez az indoklás leleplezett valamit az ő gondolkodásunkba. Mit jelent, hogy méltó? Mit jelent ez a kifejezés, hogy méltó? Hát az, hogy megérdemli. Valamit letett az asztalra. Bebizonyította, hogy ő neki szabad segíteni. És úgy gondolták, hogy hát Jézus is úgy gondolja róla valószínűleg, hogy nem méltó, mert ő egy pogány valaki. Na de mi majd megmagyarázzuk Jézusnak, hogy ő értse meg, hogy ez az ember megérdemli. Ő sokat tett azért, hogy Isten segíthessen rajta. Így gondolkodtak Istenről. Még a vallásos zsidók is. Ez a cselekedetek általi megigazulásnak az elve, hogy ha én Istenhez akarok menni, akkor először tegyek valamit, bizonyítsam be, hogy én méltó vagyok rá, hogy oda menjek. Ha nem tudok semmit felhozni, semmit nem tettem le az asztalra, akkor inkább nem menjek oda, mert Isten is úgy gondolja, hogy nekem ott nincs helyem. Jézus habozás nélkül elindult, nem tette őket helyre, de a százados eléje küldte a szolgáit, hogy ne fárassza magát. És mit mondott, miért nem? Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ezt mondta a százados. pont az ellenkezőjét mondta, mint a zsidók. A zsidók jót akartak neki, segíteni akartak, azt mondták, hogy méltó, hogy megted neki. A százados pedig oda küldte a szolgáit, nem ment oda, és azt mondta, azt üzente, uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékom, még arra se, hogy a hajlékomba jött. Nem azért nem ment Jézushoz, mert rangján alulinak tartotta, hanem pont azért, mert rangján felülinek tartotta. Úgy gondolta, hogy én egy bűnös ember vagyok, nem vagyok arra méltó, hogy hozzám jöjjön, egyáltalán még arra se, hogy találkozzon velem. És ez nem álszerénység volt. Ha álszerénység lett volna, akkor Jézus nem dicsérte volna meg a hitét. Ez a százados, bár rangban, emberi rangban messze magasabb volt a zsidóknál, megértette, hogy elveszett bűnös pogányként nem méltó arra, hogy az Isten színe elé kerüljön, aki egy zsidó csavargó képében volt ott, elnézést a profán hasonlatért, de így látszott. És ez a százados felismerte benne, hogy ő isteni személy, a mennynek a küldöttje. És ezért kérte a zsidó véneket a közvetítésre. Arra gondolt, hogy ők biztosan méltóbbak nála. Azok voltak? Nem. De ezt a százados nem tudta. Egy lelkész, vagy egy gyülekezeti vén, vagy valaki, aki sokat forgatja a Bibliát, aki tanít innen a szószékről, az méltóbb Isten színe elé kerülni, mint egy egyszerű, bűnös ember? Mit gondolta? Miért lenne méltóbb? Sokszor, ahogyan erről a századosról is később kiderül, az egyszerű bűnösök a hit magasabb fokán állnak, mint akár a tanítók. És a százados, ő méltó volt? Tegyük fel a kérdést. Ezt mondták róla a zsidók, ő magáról úgy gondolta, hogy nem az, de most akkor mi az igazság? Méltó volt arra, hogy Isten segítsen neki? Úgy gondolod, hogy méltó volt.
Én addig gondolom, mert aki ennyire szereti a szolgáját, és jót akar neki, az méltó arra, hogy Krisztus szóval legyen.
De Krisztus mindenkivel szóval, és semmi nincs, amit ne kaptál volna.
De ugyanakkor meg Krisztus mindenkivel szóval, ugye azt mondod. Tegyük fel a kérdést, hogy egy idős ember méltó arra, hogy egy fiatal tisztelje? Kicsit provokatív kérdés, ugye? Vagy egy nő méltó arra, hogy egy férfi udvarias legyen vele? A szülők méltók arra, hogy gyermekeik tiszteljék és engedelmeskedjenek nekik? Azt akarjuk mondani, hogy igen, ugye? Lehet, hogy meglepő dolgot mondok, de a válasz az, hogy nem. Senki nem méltó arra, hogy jól bánjanak vele. Nem érdemeljük meg a jó bánásmódot sem Istentől, sem emberektől, mert bűneinkkel eljátszottuk a tisztességes élethez való jogunkat. Nekünk, mi egyedül a halálra vagyunk méltók, ha a Bibliát komolyan vesszük. Az előbbi kérdésekre mik a helyes válaszok? Nem a megőszült ember méltó a tiszteletre, hanem a fiatal tartozik neki azzal, hogy tisztelje. És nem a nő méltó a férfi udvariasságára, hanem a férfi tartozik neki az udvariassággal. És nem a szülő méltó a tiszteletre, hanem a gyermek tartozik a szülőnek azzal, hogy tiszteli őt. Amikor, mert egyikünk sem méltó, senkinek nincsenek érdemei ezen a világon, senkinek nincs jogalapja arra, hogy megérdemelje a jót, amit kapunk nap mint nap, Jézuson kívül. Jézus megérdemelte. Jézusnak voltak érdemei. Jézus többet tett le az asztalra, mint amit kellett volna. Az ember, amikor a legjobbat teszi, amikor a legnagyobb jót tesszük, akkor csak azt tesszük, ami természetes, ami normális. Szoktuk is mondani szerénységből, hogy ó, hát ez természetes. De azért várjuk, hogy megköszönjék nekünk, hogy milyen jót tettünk, és megdicsérjenek. De az igazság az, hogy ez a természetes. És nem kellene érte dicséret járjon. De ugye a mai világban sajnos annyi igazságtalanságot lát az ember, hogy ha már lát valami normális dolgot, hogy valaki azt teszi, ami helyes, akkor már elhalmozzuk a dicséreteinkkel és az elismeréseinkkel, mert hát alig látunk ilyet. Nagyon ritkán látunk ilyet. Vannak ismerőseim, akiket zavar az, hogy ha átmennek a zebrán, és megáll az autó, akkor azt ők megköszönik. Mert azt mondják, hogy hát miért kell megköszönni? Hát ő neki meg kell állni, az a dolga, a gyalogosnak elsőbsége van, miért kellene ezt megköszönni? Persze az ember megköszöni, mert mégiscsak a jó érzés az emberrel azt teszi, hogy megköszönjen, mert mégis megállt. De hát ez a dolga, ez a természetes, ez nem érdem. És egyikünknek sincs érdeme. És ez a százados is tudta, hogy nem érdemel segítséget Jézustól, még arra is méltatlan, hogy a házába jöjjön. Pogány volt, bűnös ember volt, Istentől elvetett ember volt, így gondolták a zsidók, hogy a pogányoknak nincs joguk Istenhez menni. És ő a zsidóktól hallotta a tanítást, ő is ezt gondolta magáról, hogy neki nincs joga Istenhez menni. Akkor mégis miért mert segítséget kérni Jézustól? Honnan tudta, hogy Jézus segíteni fog? Ilyen háttéren, hogy neki nincs joga. Neki nincs joga Istenhez menni és Istenhez fordulni. A százados ismerte a zsidók vallását, talán kutatta is az írásokat, és sok zsidóval ellentétben megértette, hogy mit jelent az a szeretet, amit az írásokból olvasott. Hogy Isten jól tevő a hálátlanokkal és a bűnösökkel, megértette, hogy aki hozzájön, azt ő semmiképpen ki nem veti. Rájött, hogy Istennek egyedüli vágya az, hogy az ember újra higgyen neki, és visszafogadja őt a bizalmába. És fokról fokra felépült az ő bizalma Isten iránt minden emberi előítélete és méltatlansága ellenére. És amikor bajba került, akkor már tudta, hogy bátran fordulhat hozzá. De ehhez hozzátartozott az, ehhez szükséges volt az. Ő nem tudta, de szükséges volt az, hogy magát a maga helyén lássa. A zsidók nem látták magukat a maguk helyén, ahol voltak. Ők nem gondolták magukat méltatlanoknak. Ők magukat méltónak gondolták. A százados egészségesen látott ebben a tekintetben. És nekünk ma ez a kérdés, ez a dolog könnyebb. Mi róla már nagyon sok mindent tudunk, mi tudunk benne bízni. Mi hisszük, hogy ő szeret minket. Vagy másképp tegyük fel a kérdést, bűneinkkel oda merünk menni hozzá? Oda merünk menni hozzá, ezt talán megértettük. Tisztában vagyunk a méltatlanságunkkal, akkor oda merünk menni hozzá? Nem mindig olyan egyszerű. Az ember azt gondolja, hogy már megint elrontottam. Már megint megszomorítottam őt. Most menjek oda? Mit mondjak neki? Uram, hát ugyanazt tettem, amit én sem, nem értek vele egyet, de hát sajnos már századszor, meg ezredszer ugyanaz történt. Nem szívesen megy oda az ember. Úgy valami visszatartja. A méltatlanság tudatunk. A méltatlanság tudat az embert el tudja távolítani Istentől. Mi van abban az esetben, hogyha Isten nem válaszol az én megkeresésemre, vagy egyenesen elutasít? Nem elég, hogy méltatlan vagyok, és méltatlannak érzem magam, de keresem őt, és ő nem válaszol. Vagy azt mondja, hogy méltatlan vagy, ne gyere hozzám. Nagyon nehéz és provokatív kérdés. Akkor mit teszünk? A százados egy kicsit ilyen helyzetben volt. Letudta, megértette, hogy itt az előbb is mondtam, megértette az írásokból, hogy ő Isten szemében gyűlöletes státusban van. Egy pogány római, aki az Isten népét nyomorgatja. Emlékszünk a kananeus asszonyra? Pogány volt. És ugye oda ment Jézushoz segítséget kérni, és Jézus őt látszólag elutasította. Azt mondta neki, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni. Ez tiszta beszéd volt, és az asszony tudta, hogy ő kananeus, ő pogány, és hogy a fiak azok a zsidók, és az ebek azok a pogányok, és így tekint, és Jézus mondta neki ezt. Elutasította, elküldte, megerősítette az ő méltatlanság tudatát, és azt, hogy ő számkivetett. És mit tett ez az asszony? Azt mondta, hogy hát az ebeknek is jut a morzsalékokból, ami a gazdájuk asztaláról lehúl. Nem ment el. Ott maradt. És továbbra kérte, tovább is kérte a Jézus segítségét. Vagy emlékszünk Jákobra, aki nem engedte el az angyalt, pedig az már el akart menni. Egész éjszaka küzdöttek, az angyallal küzdött. És amikor már kimerültek, akkor mondta az angyal, hogy engedj el engem, mert mindjárt feljön a hajnal. És azt mondta, hogy nem eresztelek el. Tudta, hogy kivel beszél, akkor már tudta Jákob, hogy egy isteni személy az, akivel ő küzd, és az isteni személy őt elküldte, és ő nem eresztette el. Ő merészelt ennek ellenállni. Vagy emlékszünk Mózesre és Ábrahámra? Ellenkezni merészeltek Istennel, aki hozott egy döntést, hogy kiírtja azt a népet, és másik népet fog elhívni. Hogy merészeltek ilyet tenni? Hogy volt bátorságuk Istennel szemben ellenkezni? Úgy, hogy felismerték azt a teljes szeretetet, ami Jézusban volt, ami rajta keresztül megnyilatkozott. A tiltások és elutasítások ellenére meghallották a szeretetnek a hívó hangját és a bátorító hangját. És tudták, hogy Isten irgalmas és könyörületes akkor is, ha látszólag nem úgy nyilatkozik. Istent nem úgy fárasztja az ilyen hittel kimondott merészség, hanem örömöt okoz neki, ahogyan a könyörület is örömöt okoz neki, akár az ember gyakorolja, akár Isten gyakorolja. És ezt megértette a százados. Megértette azt, hogy a hit, ha ilyen hittel és bizalommal fordulok Istenhez, akkor bármilyen nyomorult állapotban vagyok, bármilyen számkivetett vagyok, bármennyire nem érdemlem meg, bármennyire eljátszottam mindent, mehetek hozzá, és meg fog hallgatni, és fog válaszolni. A hitnek ez az a foka, ami nem marad válasz nélkül. Itt létesül az a csatorna, amikor kapcsolatba kerülök Istennel. Amikor eljutok oda, hogy biztosan tudom, hogy válaszolni fog az én kérésemre, kérdésemre. És miért lehetek biztos benne, hogy válaszol? Azért, mert itt már tudom hinni. Amikor megértem, hogy ő milyen, és tudom, hogy válaszolni fog, valahol belül érzem, tudom, megvan a meggyőződésem, hogy Isten az Isten szeretete az nem hagyhatja az én őszinte kérésemet válasz nélkül. Ez maga a hit. A belső meggyőződés. Ez az a hit. És ő erre a hitre válaszol. Krisztus jelenléte mindig a mi hitünknek a következménye. A mi hitünkre fog ő jelentkezni. A hitünkre szólal meg. És ennek a hitnek kell felépülnie. Itt kezdődik az a valódi élő kapcsolat Istennel. Isten válaszol az én kérdésemre. Kérek valamit tőle, és megajándékoz. Szól hozzám, és én válaszolok neki. És létrejön egy valóságos kapcsolat. Mi van akkor, hogyha én valami olyat kérek, vagy kérdezek, ami az én bűnös életemmel, vagy a bűnös kívánságaimmal kapcsolatos. Valami méltatlan dolgot teszek. Ha valami bűnre akarom őt rávenni, vagy valami önző dologra akarom őt rávenni. Van egy olyan szabály, hogy Istennél a képmutatás nem működik. A képmutatás miért? Képmutatásra miért nem válaszol Isten? Az őszintétlenségre miért nem válaszol Isten? Hát azért, mert abban nincsen hit. Amikor nem vagyok őszinte Istennel, amikor én képmutatóskodni akarok vele szembe, én tudom, hogy mi az igazság, de próbálok más, valahogy próbálom őt rávenni valami másra, miközben van egy hátsó szándékom, akkor mitől lennék biztos abban, hogy ő válaszol? Mitől lenne bennem az az erős meggyőződés, hogy a tiszta szeretet az nem hagyja válasz nélkül az imámat? Hiszen ő mindent lát és mindent tud. És amikor én Istent be akarom csapni, akkor nem tudom hinni azt, hogy válaszolni fog. Mert nem őszinte a szívem fájdalma. És nem őszinte amivel én az ő szeretetét ki akarom váltani. A képmutatásban, az őszintétlenségben nincsen hit, nem tud hit lenni. Az ember még magában is bizonytalan. Igazi hit, az csak akkor tud az emberben ébredni Isten iránt, hogyha maga is őszinte, és teljesen levetkőzi minden képmutatását, mindent, ami nem odavaló, és úgy megy Istenhez. És akkor lehet biztos abban, hogy aki mindeneket lát, az fog nekem válaszolni, mert az ő szeretete nem fogja hagyni, hogy az én őszinte kérésemet és az én bizalmamat válasz nélkül hagyja. És ennek a hitnek van még egy fokozata, az a bizonyos harmadik fokozat, ez pedig a teljes ráhagyatkozás. Amikor Jézus oda akart menni a százados házába, akkor elutasította őt a méltatlanságára hivatkozva. Majd elmondta, hogy elég, ha Jézus csak egy szót szól. Így olvassuk a 8. versben, mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jöjj, akkor eljő, és ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. A százados nem csak azt értette meg, hogy Jézus szereti az embert, de azt is megértette, hogy ő úr, ő a seregeknek ura, akinek a szavára az atya végtelen hatalma nyilatkozik meg. És honnan tudta ezt? Honnan volt erről neki ilyen erős meggyőződése? Hát egyrészt hallott Jézusról, hallott az ő csodatételeiről, a betegek gyógyításáról, a halottak feltámasztásáról, a kenyérszaporításról. Ezeknek híre ment. Hallott a tanításairól. És ugyanakkor viszont ismerte az írásokat, ismerte a messiási proféciákat, mert ismerte a zsidók tanításait, és beazonosította Jézust. Rájött, hogy ő a messiás. Rájött, hogy ő az a személy, aki a mennyből jött. És tudta, hogy ha ő az, akkor annak olyan hatalma van, olyan hatalom áll mögötte, aminek nincsenek korlátai. Ami azt jelenti, hogy a legnehezebb probléma megoldása sem jelent neki segítséget. Vagyis az ember teljes nyugalommal a kezébe adhatja mindenét, mert neki mindenről van hatalma gondoskodni. Mi hogyan szoktunk kérni Istentől? Meddig terjed a mi hitünk? Még ha tudjuk is, hogy jó a kérésünk, de az ember úgy van vele, hogy vajon már az is egy kérdés sokszor itt, ahogy délelőtt is beszéltünk arról, hogy vajon Isten tud, érti az én problémámat? Egyáltalán érti, hogy én mind megyek keresztül? Mert én úgy értem, de annyira bonyolult az én helyzetem, hogy el se tudom magyarázni, amikor valakinek panaszkodni akarok, akkor nem tudom megmagyarázni, hogy átélje és megértse, és akkor úgy gondoljuk, hogy imába Isten elé tárjuk a problémáinkat, de talán még ő sem érti. Ugye? Arról beszéltünk itt délelőtt, hogy születésünk előtt tud mindent rólunk, és nem 4/10 pontossággal, hanem végtelen 10 pontossággal ért mindent, azt is, amit mi sem értünk. De nem csak itt akadunk el, hanem azt, hogy hát ha még érti, és na de tud rajtam segíteni, lehet egyáltalán rajtam segíteni. Szokták mondani emberek, hogy ezen a problémán már Isten sem tud segíteni, ez annyira bonyolult és annyira reménytelen. Vagy ha el is tudjuk hinni, hogy segíteni fog, Az embernek az jut eszébe, és azon aggódik, hogy nehogy elrontsa. Nehogy valami olyat tegyen, amivel valami más baj lesz. És bizonyítékokat akarunk, feltételeket szabunk, meg akarjuk mondani Istennek, hogy mit tegyen, és azt hogyan tegye. Mert én tudom, hogy mi a baj, hát azt is tudom, hogy mi a megoldás, akkor neki azt kell tennie. De ez nem hit. Az a baj, hogy ez nem hit. És az ember, amikor így közeledik Istenhez, akkor nem csodálkozhat azon, hogyha erre nem érkezik válasz. Mert van egy szabály, amit újra szeretném, ha ezt megjegyeznénk. Isten a hitre válaszol. És ami nem hitből van, a Biblia nem csak azt mondja, hogy nem válaszol, hanem még olyat is mond, hogy az bűn. De egy biztos, hogy ami nem teljes hitből van, arra Isten nem válaszol. Azt nem hallja meg, az nem jut el hozzá. Tud róla, mert mindent tud, de a hit hiánya, csak a hit az, ami őt úgymond kötelezi a válaszra. Ellen White úgy fogalmaz, hogy nem is emlékszem a pontos kifejezésre, hogy trónja dicsősége múlik azon, hogy a hitre válaszoljon. Még akkor is, hogyha ez a hit csak egy mustármagnyi. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy a hitünk csak mustármagnyi? Annyi azt jelenti, hogy keveset tudok róla, biztosan, de azt, amit tudok róla, amit megértettem, azt hiszem. Azt valóban elhiszem. És hogyha csak odáig jutottam el, hogy én elhiszem, hogy meghallgat, és én ezzel a hittel mondom neki el, akkor erre a hitre válaszolni fog. Meg fog hallgatni. A hittel mondott kérdés vagy kérés az milyen kell legyen? Elmondom a problémámat Istennek, kiöntöm neki a szívemet, mint a vizet, és leteszem az ő kezébe a megoldást. Nem én mondom meg, hogy mi legyen a megoldás. Én csak azt mondom el, hogy mi fáj. És mire kérek, mi az, ami miatt én segítségért hozzáfordulok. De hogy ő milyen megoldást fog erre hozni, az már az ő dolga. Ha így teszek, ha teljes szívvel rábízom a megoldást, és ki tudom mondani, hogy Uram, neked elég, ha egy szót szólsz, és ez a probléma meg fog oldódni. Nem kell ide gyere, nem kell a panaszomat végighallgasd, hogy én mit gondolok, meg mit lehetne, meg hogy kellene, hanem te egy szót szólsz, akkor lesz megoldás, és én ezt a te kezedbe teszem. Ha így teszünk, akkor válaszolni fog. Akkor fel kell a székéből, és cselekszik. Hogy mit, azt nem tudjuk. Azt csak ő tudja. De meg fogjuk tudni. Eljön az az idő, amikor ezt meg fogjuk tudni, amikor ezzel szembesülni fogunk. Mit gondoltok, ha Jézus elutasította volna, hogy meggyógyítsa a százados szolgáját? Akkor a százados mit tett volna? Elfogadta volna. Uram, te tudod. Megnyugodott volna, akkor is tudta volna, hogy az a szolga jó kezekben van, és jó hely, jó... Isten tudja, hogy mi a legjobb. És ezt megértette a százados. Na most itt azért felmerül egy-két kérdés. Mi van, hogyha, ugye az előbb is ezt említettük, hogyha valamiféle bűnös kéréssel megyünk Istenhez, akkor nem hallgat meg? Nem hallgat meg, de nem azért nem hallgat meg önmagában, mert bűnös az, amit én kérek tőle, hanem azért, mert ha én tudom, hogy bűnös kéréssel megyek hozzá, tudom, hogy helytelen, amit kérek, akkor azt lehet hinni? Lehet hinni? Lehet olyan meggyőződésem, hogy ezt Isten meg fogja adni? Én magam sem tudom hinni. Azt nem lehet hinni. Most mi van akkor, hogyha nem tudom, hogy bűn, és hittel kérem? a bűnös kérést akkor sem fogja megadni, de a hitemre, amivel kértem, arra válaszolni fog. Valami mást fog adni. Talán azt, hogy megértem, hogy a kérésem helytelen. És megértem, hogy mi a jó kérés. De a hitre válaszol. A hitemre mindenképpen válaszol. Ezért tapasztaljuk meg sokszor, hogy a kéréseink nem teljesülnek, de valami történik, valami más, ami miatt az a kérésünk okafogyottá válik. Megoldódik valahogy a probléma. Valami más helyzet áll elő. Isten nagyon sokszor válaszol úgy, hogy mi ezt nem vesszük észre, vagy nem regisztráljuk, hogy válaszolt, pedig imákra válaszolt. Az ember imádkozik, kér Istentől valamit, és utána elfelejti. Miért felejti el? Mert valahogy megoldódik az a probléma. És valójában az a válasz. De elfelejtjük, és elfelejtünk utána hálát is mondani neki. Mi van, hogyha bűnösök vagyunk, és nem bántuk meg, nem rendeztük el a bűneinket, és így megyünk hozzá. Tudom, hogy bűn, nem is akarom kérni, hogy nekem azt megadja, de úgy igazából nem tudom bánni. Akkor mehetünk hozzá? Lehet az ő segítségét kérni? Bűnösen lehet hozzá menni? Sőt, ő sokkal nagyobb szeretettel várja a bűnösöket, mint az igazakat. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább bővölködik. Nem létezik ok, amiért távol kellene maradni tőle. Nincs ok a vele szembeni bizalmatlanságra. Bárki, bármilyen bűnös, mehet hozzá teljes szívvel. Aki én hozzám jöjjön, semmiképpen ki nem vetem. Ki ad az embernek bűnbánatot? Hát nem Krisztus ad? Nem Isten ad az embernek bűnbánatot? A gyógyulás nála kezdődik. Bármiféle felemelkedés a nyomorúságból Istennél kezdődik. Bármilyen bűnös az ember, még ha nem is tudja bánni a bűneit, akkor is mehet hozzá. És mi van, ha nem akarom megbánni a bűneimet? Én azt mondom, hogy na, ezt nem fogom. Ezt nem akarom megbánni, akkor mehetek hozzá. Még akkor is mehetek hozzá. Egyedüli feltétele van annak, hogy Krisztushoz menjek, a hit. Hogy őszinte legyek, ugye őszinteség nélkül nem tudok hinni, és higgyek, oda mehetek hozzá, elmondhatom, hogy én hogy gondolkodok erről. Perlekedhetek Istennel, hogyha valamivel nem értek egyet. Jézus egyedül az, aki engem meggyőzhet arról, hogy nincs igazam. Ha valahová jó helyre mehetek, akkor az Isten. Jézus olyan világba jött, ahol az emberek bűnösek, és a nagy részük nem is akarja megbánni a bűneit. Szereti azt. Nem érzi, hogy ő bűnös, és nem is érti, hogy miért kellene ezzel foglalkozni. Jézus pedig ezek közé az emberek közé jött. Ezekért az emberekért jött el. Jézus találkozni szeretne mindannyiunkkal. Főleg azokkal, akiket fogva tartanak a bűneik. És az ő beszéde olyan, mint a kétélű kard. Ugye elválasztja a bűnt az igazságtól. Tőle értjük meg a kettő közötti különbséget. Ehhez pedig találkozni kell vele. Találkoznom kell vele, és elmondjam neki azt, hogy én ragaszkodom a bűneimhez, mert akkor van csak esélyem arra, hogy meghallom azt, hogy miért is probléma az én bűnöm. Más nem fogja nekem ezt megmondani. Egyedül ő fogja ezt elmondani. Le fogja leplezni, hogyha oda megyek hozzá. Meg fogom látni, hogy amihez én ragaszkodom, az milyen piszkos és undorító. Olyan tükröt fog elénk állítani, amiben borzalmas lesz belenézni, az igazság tükrét. Éreztetek már olyat, hogy magatokat piszkosnak és szennyezetnek érzitek? Mondjuk valakinek a társaságában, aki egy tiszta életet él. Na most Jézus társaságában az ember ezt érzi. A vele való találkozás elsőre nem kellemes. Senkinek nem kellemes. Mert bele fog nézni abba a tükörbe, és meglátja magát, hogy milyen. És az ember ösztönösen menekülni szeretne. De ő vár. Ő azt várja, hogy oda menjünk. És ő szeretne meggyógyítani ebből. És akkor is azt szeretné, hogy oda menjünk, hogyha mi nem akarunk oda menni, hogyha mi nem akarunk a bűneinkből szabadulni. Hogyan kárhozik el valaki, ha még bűnei ellenére is mehet Jézushoz, és tudja ezt? Hogyan lehetséges, hogy az emberek, hát sajnos nagyobb része a Biblia alapján, ezt így tudjuk, úgy fog elkárhozni, hogy nem megy Jézushoz. Vagy ha oda is ment, el fog menni az ő társaságából. És sajnos az emberek nagy része nem a bűneit fogja meggyűlölni, hanem azt a tükröt. Nem tudom, ismerjük-e, hogy a kor elteltével, ahogy egyre érettebb korba érünk, egyre gyűlöltebb lesz, főleg a, most nem akarom a hölgyeket ilyen szempontból kiemelni, de biztos a férfiaknál is van, de sokan haragszanak a tükörre, meg a mérlegre, ugye? De hát nem az a hibás. Nem azzal van a baj. És az emberek nem akarják a tükröt látni, és elmennek Jézus színe elől. Akkor is, ha tudják, hogy tőle kérhetnének segítséget, akkor is, ha tudják, hogy az életük minden problémájára tudna megoldást adni. És a bűn szeretete így viszi az embert a halálba. Nem Isten utasítja el az embert, hanem az ember fogja elhagyni Istent. Ez az ember igazi tragédiája. Isten szeretné, hogy oda menjünk, úgy, ahogy vagyunk mindenestől. És végül sokan elmennek onnan, és nem mennek oda többé. De ne felejtsük el, hogy amíg a világ áll, addig tart Krisztus kegyelme, addig tart Isten jókedvének esztendeje, addig nincs büntetés. Isten nem büntet senkit. Addig vár bennünket, bárki, bármikor mehet hozzá. Egy feltétel van, hittel. Ha a hit hangján keressük, akkor válaszolni fog, akkor kitált karral vár, válaszolni fog, meg fogjuk tapasztalni a jelenlétét az életünkben, személyes találkozás fog létrejönni, de ez ennek a hitnek a következménye, amiben félretesszük az emberi előítéleteket, félretesszük az önfelmagasztalás vágyát, hogy én vagyok valaki, valamit letettem az asztalra. Egy lelki állapotba mehetünk oda, hogy nyomorult vagyok, és segítségre van szükségem. És teljes bizalommal, teljes mértékben rábízzuk, hogy mit és hogyan fog válaszolni, és hogyan fog segíteni. Mindenestől a kezébe adjuk a problémánkat. Nem mondjuk meg, hogy mit csináljon, hanem rábízzuk. Ez a hit hangja, ez a hit csatornája. Ha így tudjuk megtenni, akkor meg fog minket gyógyítani, és el fog árasztani minket a menny kincsözönével. És ez a százados így közeledett Jézushoz. Ennek a századosnak Jézus elismerte a hitét. Azt mondta, hogy Izraelben sem látott ilyen hitet. És én azt kívánom, hogy tanuljuk meg ettől a századostól, hogy hogyan kell ilyen hittel közeledni Jézushoz, milyen ez az igazi hit, ami mindnyájunkat végül Krisztus közelébe visz, és vele állandó kapcsolatba is tudunk élni. Amen. Te mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked azt, hogy megteremtettél, hogy elhívtál erre a világra, hogy életet adtál, de legfőképpen azt, hogy megérthettük, hogy te vagy létezel, és hogy te szereted az embert, szeretsz bennünket, és szeretnél velünk közösségben élni. Urunk, olyan kevés a hitünk, olyan nehezen tudunk beléd kapaszkodni, de vágyunk rá, vágyunk arra, hogy ez a százados is le tudta győzni mindazokat az akadályokat, amelyek egy nyomorult ember és Isten között vannak, át tudott lépni az előítéletek, az önfelmagasztalás küszöbén, a félelmek, a csüggedés, az aggodalmaskodás, és mindenféle hitetlen dolgon, és végül teljes szívvel, teljes hittel rá tudta bízni az ő problémáját Jézusra. Urunk, mi is szeretnénk ilyen hitet, és kérjük, hogy adj nekünk ilyen hitet, erősíts meg minket, építs fel bennünk ezt, edzd meg ezt a te tüzeddel, hogy legyen erős és működőképes. Urunk, szeretnénk te hozzád menni, hogy az ének hangjaiban is olvastuk, vársz bennünket, szerető szívvel vársz bennünket, és csak arra vársz, és arra vágysz, hogy végül félretegyünk minden akadályt, és hozzád menjünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy ezt meg tudjuk tenni a te kegyelmedből. Amen.